Santa Maria di Leuca leányai dél-olasz szerzetesnői kongregáció rejtett kincsei Rómában. Stúdióbeszélgetés Murai Gábor dokumentumfilmrendezővel. Murai Gábor számos dokumentumfilmet készített. A közelmúltban nagy sikert aratott Miszori Zoltán esperes főplébános életéről szóló alkotása, amelyet Pásztor címmel mutattak be. Hogyan kapcsolódik a rendkívüli lelkipásztor élete a mostani római látogatáshoz, amelynek célja, hogy Prokop Péterről készítsen dokumentumfilmet?
Úgy függ össze, hogy dokumentumfilmeket készítettem, többet is már, amit a Duna TV magyar televízió is vetített, és akkor Szombathelyen a Szombathelyi Máltai Szeretetszolgálat vezetője, dr. Asbuth Mária felkeresett, hogy van egy nagyon jó történet, egy pap, aki sajnos meghalt, váratlanul rákos betegségben, viszont egy hihetetlen személyiség volt, egy karizmatikus személyiség, és róla kellene készíteni egy nagyobb lélegzetű filmet, hiszen rengetegen vannak, akik megtértek Zoltán atya hatására. Ez volt a fő ok. És akkor belekezdtünk Asbuth Máriával, mint gyártásvezető producerrel, Tóth Gergő operatőrrel, és én fölvettünk több mint 100 tanúságtételt, akik többségében olyanok voltak, akik nem voltak vallásosak előtte, de miután Zoltán atya hűvkörébe kerültek, utána megtértek, és hihetetlen szép megtérés történeteket mesélnek ebben a filmben.
Hogyan kapcsolódik Miszori Zoltán atya élete a mostani római látogatáshoz?
A Prokop Péter film, amit itt Rómában forgatunk most, ennek a producergyártás vezetője Wollhofer Mária, akinek most Budapesten van egy nagyon szép art stúdiója, és a Pásztort ott mutattuk be nem is egyszer, és mindjárt Mária kedvet kapott arra, hogy hát itt van szintén egy, mondjuk így kicsit idézőjelben, hogy problémás eset, egy pap festőművész, akiről kellene filmet készíteni. Mert nem ismerik Magyarországon sem, talán itt külföldön, Olaszországban még jobban ismerik, és hát mégis magyar festőről van szó, aki 42 évig élt Rómába, kellene róla egy filmet készíteni.
Hol kezdték az anyaggyűjtését?
Az anyaggyűjtését úgy kezdtük, hogy van még egy Mária, Prokop Mária, aki Prokop Péter távoli rokona, és ő írt egy nagyszerű könyvet Prokop Péterről. Prokop Péter halálának évében jelent meg ez a könyv, 2003-ban. Ez az egyetlen forrásunk tulajdonképpen, hogy hát merre induljunk el. Prokop Mária is az ügy mellé állt, de nagyon komolyan. Az ő hívására megérkeztek a filmhez azok az emberek, akik Prokop Péter életének is részesei voltak, és még élnek. Többek között itt van az egyik legfontosabb, és ez volt a kiindulási pontunk, Erdei Éva, akinek Csepelen van egy művészeti galériája, és ő Prokop Péter utolsó éveiben felkarolta a festőművészt, és megalapította Prokop Péter díjat. Prokop Péter halála előtt 4-5 évvel érkezett Magyarországra, az utolsó éveit Csepelen a Szent József otthonban töltötte. És ott is festett, folyamatosan, megállíthatatlanul, összesen 9000 táblaképet festett, és rengeteg templom oltárképét, freskóit festette meg. Ontotta magából a szebbnél szebb, jobbnál jobb festményeket, és ajándékozta ezeket erre-arra, és hát mi ezt a csepeli Szent József otthont választottuk kiindulási ponttá.
Azok a magyar turisták, akik Rómában jártak, megfordultak a Szent István házban, ahol Prokop Péter hosszú éveken át élt, és amely szintén tele van az ő szebbnél szebb alkotásaival. Miért nevezte az előbb Prokop Pétert problémás esetnek?
Azért neveztem problémás esetnek, mert a film egyik premisszája, fő probléma pontja, az az, hogy Prokop Péter tulajdonképpen a festményeivel prédikált, és evangelizált is. És ez nagyon sok esetben az egyház nem nézte jó szemmel.
Nagyon sok előde volt ezen a téren, akik szintén festményeikkel prédikáltak.
Így van, szerintem ők is problémásak voltak. Ugyanakkor festőművészként pedig a festők, művészek, művészettörténeti körök nem kanonizálták Prokop Pétert. Egy kicsit olyan két pat között találtunk Prokop Péterre, hogy pap is volt, méghozzá nagyon jó pap volt, festőművész volt, nagyon jó festőművész volt, ez most már számunkra bebizonyosodott, zseniális festő volt, és ugyanakkor mégis festőként a művészettörténet jelenleg nem kanonizálja, nem ismeri el. Papként pedig ilyen szempontból az egyház egy kicsit, itt azt vettük észre, hogy néhol fekete bárány volt emiatt a folyamatos alkotói tevékenysége miatt.
Számos könyvet is írt, és feljegyzéseiből is az derül ki, hogy nagyon mélyen szemlélte a világot, az élet legapróbb jelenségeit is észrevette, és azokat a legmagasabb szempontból értékelte, értelmezte.
Rómában élt 42 évig, ő alapította a Szent István házat. Nagyon sok megrendelése volt Amerikától kezdve Fatimán át, és sajnos ez a rengeteg munka egy kicsit megroppantotta a 70-es években, és volt egy infarktusa. És az infarktus után orvos azt javasolta, hogy minden nap 2-3 órát sétáljon, és eddig egy sort sem ért. És onnantól kezdve a 70-es évek közepétől, miután ezeket a sétákat megtette itt Rómában folyamatosan, születtek meg tulajdonképpen ezek a kötetek, 18 kötetet írt. Ezek elsősorban művészettörténeti, filozófiai, poétikus aforizmák gyűjteménye.
Róma rejtegett magában egy olyan kincset, amelyet most a dokumentumfilm fog feltárni a nézők előtt.
Hát egy fantasztikus élményben volt részünk Prokop Péter dokumentumfilm forgatása közben, és eljutottunk a Leukai Szűz Mária leányai kongregáció központba. Alapítója Eliza Martinez, leukai származású anya, 80 apáca dolgozik tevékenyen, mert ez egy dolgos rend, tehát egy kórházat tartanak fenn, elsősorban sebészetet, és ugyanakkor van az árda rész, ahol viszont a kápolnában találtuk Prokop Péter talán legszebb oltárfreskóját.
És ismeretlen.
Teljesen ismeretlen oltárfreskóját, elsősorban persze a magyarok számára ismeretlen, de most, hogy végiglátogattuk egyébként szinte az összes templomot, ahol freskókat festett, azt kell, hogy mondjam, hogy ez a főműve.
És nem csak a kápolnában látható alkotása, hanem a kolostor többi helységében is.
Mindenhol. Több mint 130 táblaképe van, méghozzá a legjobbak közül.
Hogyan került kapcsolatba Prokop Péter atya a kongregációval?
Úgy került kapcsolatba, hogy dr. Csertő Sándor, akit jól ismert, aki a San Pietro kanonokja volt, és barátja Prokop Péternek, beajánlotta tulajdonképpen Gilberto Agustoni kardinálisnak, aki ezeknek a nővéreknek a lelkésze volt, egészen az alapítástól a mai napig, ugyanis 93 éves jelenleg, és sikerült vele is egy fantasztikus interjút készíteni. És ő ajánlotta Prokop Pétert, akinek nagyon megtetszett a nővéreknek a három szimbóluma, a kereszt, a lilium és a könyv. És Prokop Péter látta, hogy itt nem egy elzárkózó apáca rendről van szó, hanem olyanokról, akik tevékenyen segítenek a szegényeken, és ugyanakkor a betegeket is folyamatosan ápolják, kertészkednek, ellátják magukat. És az egyik fő szimbólumok pedig a kis Jézus tartó Szűz Mária, és ez Prokop Péter festészetének is az egyik fő motívuma, az egyik legtöbbet megfestett képe. Később is, miután már az oltárképet megfestette, évekkel később is folyamatosan a rend számára ajándékozott képeket, és nem csak a fő kápolna oltárképét festette, hanem a klinikájuk kápolnájának oltárát is ő díszítette.
Mindezek a csodálatos alkotások zárva maradnak az átlag néző előtt, tehát az önök küldetése, hogy ezt megismertessék elsősorban a magyar közönséggel. A dokumentumfilmen kívül milyen lehetőség van arra, hogy esetleg egy könyvet is összeállítsanak, egy katalógust ezekből a művekből?
Személy szerint nekem is a legnagyobb élményeim a Prokop festészetben a keresztutak. Szerintem ott ért el a festészet a csúcsát, itt is egyébként ebben a kápolnában is. A keresztutak belülről megvilágított ólomüveg, mozaikok, fantasztikus, gyönyörűek, és úgy gondoltuk, mivel ezek tényleg teljesen ismeretlenek, senki nem tud róluk, hogy ezekből a keresztutakból egy nagyon szép kiadványt lehetne, és mondjuk Prokop Péter könyveiből válogatni szintén ideillő aforizmákat, töredékeket a keresztutakhoz.
Prokop Péter hosszú élete során rendkívül sokat alkotott. Vajon be lehet őt sorolni valamilyen kategóriába?
Magyarországon elkezdte a 40-es években a Képzőművészeti Egyetemet, de sajnos nem tudta befejezni politikai okok miatt. Rómában folytatta. Magyarországon Aba Novák Vilmos volt a mestere. Azt lehet mondani, hogy a magyar 20-as, 30-as évek konstruktivizmusának, kubizmusának egyfajta irányzatába csöppentő bele. Ezt a konstruktivizmust haláláig őrizte. Tehát nagyon erősen a szerkezetre épít. Többségében például az arcok nincsenek is realista módon ugye kidolgozva. A formák, a mozgás, a színek világa mozgatta. És hát természetesen az, hogy az evangéliumot, ugyanúgy, ahogy a Misszori Zoltán esetében is, hogy megélni nap mint nap az evangéliumot, Prokop Péter is a festészetén keresztül nap mint nap megélte. Megfestette, és nagyon sok stílusban festett, az évtizedek során nyilván Rómában is Oppó volt a mester a Római Akadémián, ő is hatással volt rá, természetesen a fények vonatkozásában Fra Angelico volt az ő nagy-nagy mester, ez minden könyvében leírja. De még egyszer hangsúlyozom, hogy ugyanakkor kitartott élete végig egyfajta konstruktivista szemlélet mellett.
Keresztútja is nagyon jól ábrázolják az emberi életnek a szenvedését, amit ő saját maga átélt személyesen.
Igen, ezt tapasztaltuk ugye a Pápai Magyar Intézet freskóján, amit közvetlenül 56-os kijövetele után festett meg, ugye nagyon-nagyon szomorú mind a három oltárkép. Tulajdonképpen a Jeremiás síralmait látjuk az angyali üdvözlet mellett fő motívumként, ami általában nem szokott megtörténni, és nagyon erős áthallások vannak az 56-os forradalommal kapcsolatos veszteségekre.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és reméljük, hogy minél előbb megtekinthetjük majd ezeket a rendkívüli alkotásokat, amelyek idáig rejtve maradtak a magyar közönség előtt.
Murai Gábor filmrendezővel Vercse Márta beszélgetett.